Török Ferenc rendező filmjét fekete-fehér háborús drámának nevezi. A szakma pedig egyből a western kategóriájába sorolta. Mielőtt hallgatóink bármit is gondolnának, le kell szögeznünk, hogy a filmben szó sincs lövöldözésről és lovon vágtató hősökről, ahogyan a nyugati western filmekben szokás, hanem a western műfajának a váza eszmeisége alkalmazható Török Ferenc filmje esetében is. A történet 1945 nyarán játszódik, egyetlen nap leforgása alatt. Ebbe a napba sűríthető az egész második világháború embertelenségeivel és annak következményeivel. A szó legszorosabb értelmében azon emberi tulajdonságokkal a középpontban, amelyek kapzsivá, mohóvá, hatalomvágyóvá és igen, árulóvá teszik. Mindezekhez társul utólag a félelem, a rettegés, hogy minden megszerzett vagyont és hatalmat esetleg elveszíthet. És ott van csírájában a lelkiismeret is. A kisfalu állomásán egy nap befut a vonat, és leszáll két zsidó, egy hatalmas ládával. Akkor történik mindez, amikor a túlélők elkezdenek hazajönni a koncentrációs táborokból, és az emberek nem tudják, hogyan viszonyuljanak hozzájuk, hogyan viselkedjenek. Ott laknak elkobzott házaikban, bútoraik között, étkészletüket, ágyneműjüket használják. A pár évvel ezelőtt tisztességtelen módon megszerzett jó módhoz ragaszkodnak. Érthető, hogy a két zsidó megjelenése riadalmat kelt. Mit akarhatnak? Mi lehet a nagy ládában? Visszakövetelik majd egykori tulajdonukat? A bizonytalanság kétségbe ejti a falucska lakóit, és a futó tűzként terjedő találgatások embertől emberig változnak, torzulnak. A két ember, egy idős és egy fiatal férfi, nem ül szekérre, csak ládáját viteti. Ők a szekér mögött mennek a poros úton. Néhány kilométernyi útjuk, amely a temetőig vezet, képezi a film gerincét. És közben megelevenedik az elmúlt néhány év. Megismerjük a faluban lakók közötti emberi viszonyokat, tisztába jövünk azzal, hogy ki az úr, és hogyan, milyen eszközökkel vált döbrögivé, kik segítették, és lelepleződnek a faluban uralkodó jelenlegi viszonyok is. A történet Szántó T. Gábor azonos című novellája alapján született. Az 1945 most kötetben is megjelent, nem sokkal a film elkészülte előtt. A forgatókönyv már közösen íródott Török Ferenc rendezővel, ám az sokáig nem volt világos, hogy kis vagy nagy játékfilm készüljön-e a történetből. A film szinte 10 évig érlelődött az alkotóban. Az Alternatív Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon Török Ferenc rendező nem volt jelen, csak Szántó T. Gábor forgatókönyvíró. Így a rendezővel Ferenc Zsolt beszélgetett a kolozsvári bemutató után.
Mi nálunk úgy működik, hogy elkezdesz egy munkát, és akkor az életednek egy szintje, de a többi film az ugyanúgy fejlesztődik közben, és csinálni kell, szóval ilyenkor nincs megállás. Hát van olyan forgatókönyvem, amivel már 15 éve foglalkozom, és még nem jutottunk odáig, hogy elkészítsük, vagy előkészítsük, vagy forgassuk. Tehát ezek ilyen hosszú távú ügyek, és össze kell szépen egyeztetni a sok kisebbel, színházzal, dokumentumfilmmel, stb.
Most ugye a helyszín kiválasztása, illetve a történet helyszínének a felépítése is, az is egy hosszadalmas folyamatnak az eredménye. Keresgéltétek, és gyakorlatilag 4-5-6 helyszín van elegyítve a filmben.
Nagyon sokat kutattunk, és megpróbáltunk lokalizálni ezt az egész történetet, hogy hol lehetne ezt legjobban elmondani, hol lenne a legautentikusabb. Voltunk Erdélybe, Kárpátalján, Felvidéken, Kelet-Magyarországon, mert tudtuk, hogy hát ez a régió lesz az, csak hogy mik azok a fényképek, amik alapján elindul a képzeletünk, amikor elkezd realizálódni az, ami oda egy novellába le van írva. Szatmár környéken voltunk, falvakban, ott Tokaj környékén, Beregszász környékén szintén, amik egyfelől történelmileg nagyon passzoltak, tehát ugye ezek a zónák, ezek mindig ide-oda lettek csatolva, rengeteg volt ugye a keveredés ezekben a falvakban, tehát kerestük azt a kicsit eszményített falut, ami valószínűleg egy kereskedő, polgárosuló falu, vagy kisváros, ami a bölcsője volt tulajdonképpen, vagy lehetett volna a magyar felemelkedésnek, vagy a vidék felemelkedésének annak a kapitalizmusnak, vagy annak a polgári kultúrának, ami aztán a kommunizmussal eltűnt végleg, és a fasizmus is nagyon sokat tett azért, hogy ez megszűnjön, mert hát ezek nagyon-nagyon kevert falvak voltak, tehát nem csak vallásilag, hanem nemzetiségileg is. Ez egy nagyon fontos elemet a történelmi kutatásnak, és hogy hiteles legyen ez a történet. Magyarország területéről közel 500 000 zsidó ember deportáltak, és ők főleg vallásos vidéki közösségekben éltek, akik viszont a motorjai voltak a helyi polgárosulásnak, a kereskedelemnek, mindennek, a kultúrának. Itt egy olyan kontinuitás szakadt meg, nem csak az, hogy bejöttek az oroszok és államosítottak, vagy elvették a fasiszták a törvényeikkel a zsidók tulajdonát, hanem eleve egy olyan fejlődés rekedt meg a kezdetén tulajdonképpen, és ezért mi egy feudális típusú falut mutatunk, amelyik tulajdonképpen saját magát rombolja, saját maga fejlődésének a gátja. Elmentünk ezekbe a falvakba, és akkor kilőttünk 2-3 magunknak, mondjuk Kaszony volt ilyen az ukrán-magyar határon például, ami most Ukrajnához tartozik, ami egy domboldalon feküdt nagy zsidó temetője volt, és teljesen rendben voltak a házak, és nagyon szép fekvése volt, de hát ugye tele volt kábellal, az utakat nem lehetett lezárni, mert ugye ment a forgalom, az üzletek tele voltak reklámmal, a telefonfülkék, a mindent, tehát egyszerűen nem lehetett a 45-ös helyzetet csak milliárdos átváltoztatással megoldani, és akkor úgy döntöttünk, hogy ennek alapján Szentendrén stúdió körülmények között a főteret felépítjük, és 3-4 házat, tehát a boltot felépítettük a kocsmát, és az állomást azt egy másik helyszínen felvettük rendesen, ahol találtunk, és elmentünk a Fasorér kalocsára, szóval összeraktunk magunknak egy fiktív falut, csak hát mi tudtuk, hogy melyik falut akarjuk megmutatni, és a főcímben pedig egy olyan archív fotón mutattunk egy falut a 40-es évekből, amit gyakorlatilag realizálja ezt a helyzetet és térbe helyezi. Most a kérdés, hogy mi találkoztunk-e történetekkel a helyszínelések során, meg ilyesmi. Hát persze, ugye mindenhol, ahol jártunk, meghallgattuk az emberek történeteit, tehát ez is nagyon sokat segített, meg a tegnapi itteni premiernek is a tanulsága, hogy ez egy olyan téma, hogyha az emberről megtudják, hogy ezzel foglalkozik, akkor olyan, mint hogyha azt gondolnak, hogy a pszichiáterhez mentek, és elkezdik mesélni a saját történetüket. Minden közönség találkozón jönnek, ugye felállnak, és mondják, hogy azért nagyapámékkal az történt, hogy és akkor elvették a házukat, és akkor beköltöztek. Hát egy millió ilyen történet volt, és azért is éreztük, hogy fontos ez a történet, hogy filmet csináljunk vele, mert mindenkit érint. Tehát ez tényleg olyan. Azért is megmutattuk ezt a falusi társadalmat így modellezve, hogy mindenki szemtanú volt. Az is, aki segíteni próbált, az is, aki hasznot húzott belőle, az is jelen volt, és ezeknek mind van leszármazottja, aki eddig erről nem nagyon beszéltek, és kollektíven nem volt erről szó, és mindenki próbálta, ahogy Magyarországon is, letagadni, vagy a szőnyeg alá söpörni, azt mondani, hogy hát ezzel inkább most ne beszéljünk, vagy ha kérdeztek a gyerekek, hogy hogy volt a nagypapáikkal, hogy volt a nagyomáikkal, akkor az olyan kényelmetlen volt mindenkinek. Nyilván azért volt kényelmetlen, mert borzasztó sok gyilkosság történt, meg rablás, meg háború, csupa negatív dolog, és szégyelték az emberek, vagy féltek, meg voltak félemlítve, tehát hogy erről ez kiderül, mert hát nyilvánvalóan, amikor már a 30-es években először a zsidóknak a vagyonát megpróbálták elvenni, az azzal járt, hogy valaki ebből hasznot húzott. És mi meg úgy tesszük fel ezeket a kérdéseket a 21. századi közgazdaságtani durvasággal vagy szikársággal, hogy akkor hogy is volt ez? Pont azt a 2 évet próbálja vizsgálni, ami a fasiszta uralom után felszabaduló, a szovjetek által felszabadított Magyarországon ebben a pár évben, vagy az a nyáron történik az államosítás előtt, amikor utoljára volt talán egy reménysugár, hogy egy polgári demokrácia felépülhet újra, és nem maradunk egy ilyen feudális középkori viszonyrendszerben. De hát ez fölülírta ugye a történelem, mert jött a kommunizmus, és még hátrébb kerültünk az időben ezzel ezzel a kísérlettel, de az biztos, hogy egy olyan társadalmi kataklizmát jelentett, nem csak a rengeteg halott és az újjáépítés miatt, hanem a tulajdonviszonyoknak a teljes átrendeződésével, ami ugye hát a görög demokráciából minden általános iskolás tudja, hogy a tulajdon az a demokrácia alapja, annak a megszervezése tulajdonképpen a társadalomnak a lényege. Ezt érintjük, és ez valamennyire újszerű, vagyis hát ismert a topik, mert nagyon sok film készül a második világháborúról, vagy az azt követő évekről is készülnek könyvek, minden. De ez a szemlélet, ez valószínűleg csak innen a 21. század szabad világából mondható el, mert ezek a kérdések minket ma újra foglalkoztatnak.
Szántó T. Gábornak ez volt az első filmes élménye. A forgatókönyv alakulása során lassan-lassan megtanult képekben is gondolkodni, noha természetesen ez továbbra is Török Ferenc erőssége maradt. Sokak szerint azonban már az eredeti novella is igencsak erős látványvilággal rendelkezik. Szántó T. Gáborral beszélgetünk az írott, majd a filmmé alakuló történetről.
Az 1945 című film alapjául szolgáló történetben a főszál az jelen van, tehát a két visszatérő, illetve két feltűnő idegen a faluban, két ortodox zsidó, akiről nem tudják, hogy miért jönnek és kihez jönnek, milyen célból jönnek. A jegyző fia, a kocsis, a vasutas, tehát megjelentek ezek a karakterek, csak mellékszereplőket kellett köréjük írjunk, így teljesítéve tulajdonképpen egy falu társadalom rajzát, és ezeket interakcióba hozni egymással. Tehát a történet fő szála, mint egy gerince megvolt, csak ki kellett egészíteni oldalágakat, és a párhuzamosságokat felerősíteni, hogy a film párhuzamos történet szálakat tudjon váltogatva megmutatni. Az esküvő helyett egy másik faluban lévő lányról van szó, akihez el akar menni a jegyző fia, és tulajdonképpen a felnőtté válásának része az, hogy fellázad az apa ellen, és végül el tud menni. Ugye az irodalom az a belső monológokat, a gondolatokat is könnyen viseli, a film nem. A filmben jelenvalóvá kellett tenni ezt a konfliktust, és egy sajátos formában tudtuk behozni ezt a szerelmi szálat a filmbe.
Hogyan találtak egymásra Török Ferenccel? Tehát ő találta meg a történetet?
Török Ferenc olvasta ezt a történetet, amikor először megjelent, de a sors szerencsés forgattak a következtében, mi egy utcában laktunk, az erkélyeink szemben voltak egymással. Ismertük egymást arcról, és én a kezébe adtam az elbeszélést azzal, hogy ebben én érzem egy film lehetőségét. Ekkor újra elolvasta, és akkor azt mondta, hogy igen, ő is látja valóban ebben ott egy film, és akkor mondta ki először azt a kulcsszót, ami aztán dramaturgiailag fontos lett, hogy ez egy western. Bizonyos értelemben western. Feltűnik két idegen egy vasútállomáson, 3-4 órát eltölt egy faluban, minden felfordul, majd távoznak. Tehát ez a western dramaturgia, ez ott van jelen, ráadásul egy elzárt közösség, ahol titokzatos háttértörténetek kötik össze, vagy választják el az embereket, rejtegetett titok van mindegyikük mögött, és a két külvilágból megérkező személy jelenléte, dramaturgiai funkciója által ezek a titkok feltárulnak, és a falu viszonyrendszere teljesen megváltozik az ő jelenlétükkel. Dramaturgiai váz, és tulajdonképpen egy magyar falu képe jelenik meg a filmben, ugyanakkor nem véletlen, hogy erre a filmre ráismerésszerűen a saját élményükként találnak rá Hollandiába, vagy Amerikába, vagy Mexikóba, vagy a Közel-Keleten, mert azt mondják, hogy részint Európában a vészkorszak utóhatásai kapcsán ismernek rá, hogy hát hozzánk is visszatértek túlélő zsidók, akik másokat találtak a házaikban, akik időközben beköltöztek, tehát ez egy európai történet. De a struktúra, hogy a falu erős embere manipulálja a falu lakóit, hogy a hatalom korrumpálja a társadalmat, hogy kiforgatja az embereket önmagukból, hogy a szegény emberek morális vétekbe esnek azért, mert valamilyen jusshoz juthatnak, ez világszerte ismert jelenség. Tehát úgy ismernek rá erre a történetre 4 földrészen eddig talán, mintha az ő történet. történetük lenne.
Tulajdonképpen nagyon nehéz lehet azon dolgozni, hogy ne fekete-fehérben működjön a történet, hogy van a gonosz, és van a jó, van a bűnös, van az ártatlan. Sokszínűek a figurák, és valahol meg kell értenünk az igazát annak is, aki hibát követett el.
Azok az emberek, akik kedvezményes árveréseken jutottak a deportáltak vagyonához, és éltek ezzel a lehetőséggel, és utána morálisan szembesülnek azzal, hogy mibe keveredtek azáltal, hogy vágytak a mások vagyonára, azáltal, hogy az állam lehetőséget biztosított, hogy megkapják mások javát, bizony vagy meghasonlanak, vagy szembe kell nézenek, vagy megpróbálják a szőnyeg alá söpörni azt, ami történt. De a mechanizmus, hogy hogyan rontja meg az állam diszkriminatív törvényekkel, mások javának elrablásával és szétosztásával a társadalmat, és hogyan esik bele ebbe a csapdába a saját erkölcseire vigyázni nem képes ember, ezt nagyon világosan megmutatja a film. Az egyik legnagyobb drámája ennek az egész történetnek, hogy hogyan tudja belehúzni ebbe a morális vétekbe a hatalom, az egyén. És sajnos az ember gyenge anyagból van, és sajnos a szegénység kiszolgáltatottá teszi az embert, de nem csak szegények esnek ebbe a vétekbe, hanem azok is, akik még többet és még többet akarnak. Tehát az emberi mohóság is sajnos szerepet játszik abban, hogy az ember bűnöket kövessen el, és hát azok, akik a szegénységük folytán keveredtek bele, azok pedig láthatjuk, hogy sokszor jobban megviseli őket a morális vétek, mint azokat, akik jobb módúak és mégis elveszik a másét. Talán ebben a motívumban is megjelenik valami, ami az én írásaimra, történeteimre jellemző, egyfajta kisebbségi látásmód, ami nem csak etnokulturális kisebbség, tehát nem csak a határon túli magyar kisebbség, vagy egy zsidó perspektívája, vagy egy felvidéki arisztokratája, akit kitelepítenek 1946-ban a lakosságcsere folytán, ahogy ez megjelenik az 1945 és más történetek című könyvembe, hanem az én történeteimben a gyerek is kisebbségi, az ő perspektívája is egy elnyomott kisebbségi látásmód, vagy egy sajátos alulnézetből felvett kép a társadalomról, vagy egy asszony, egy megesett asszony története, aki értelmi fogyatékos gyermeket szül, és egy falu társadalmának perifériája sodródik, és tragikus vétket követel. Egy író számára, és úgy tűnik, hogy az én esetemben ez még inkább hatványozottan így van, a törékeny egyénnek a perspektívája az nagyon fontos. Mindig ebből a kameraállásból, a szabad a film szempontját használnom, mindig ebből lehet megmutatni igazából a társadalmat, az ember törékenységét, a gyarlóságot, és ilyen történeteket gyűjtöttem össze az 1945 és más történetek című kötetembe, ami most a filmmel együtt jelent meg, de az előző könyvemben, a Kafka macskáiba is egy nagyon hasonló kisebbségi élmény, és a kisebbségi élmény sokrétegűsége jelenik meg, hogy nem csak az lehet kisebbségi élmény átélője, aki egy többségi társadalom mellett él, hanem minden ember, aki a civilizációban nő fel, és a civilizáció bizonyos értelemben, mint egy ilyen nagy apa ránehezedik. Ez a látásmód köti össze, azt hiszem, az én írásaimat.
Megérkezik itt két ember, beindul a bűntudat mindenkiben, félnek, le kell rendezniük a tartozásaikat, közben már ott van a következő más arcú hatalom, amelyik másfajta áldozatokat fog szedni, egy másfajta múlt következik, és lehet, hogy akinek most lelkiismert fordulása van, az lesz következőkor az elbukó. Ez nagyon ijesztő volt számomra, a néhány orosz, aki már otthon érzi magát, a kommunizmus hirdetője, aki szintén lovon érzi magát. Tehát ez a körkörösség, ez mindig benne van a szövegeiben is. A
filmben egy nagyon érdekes időpont, 1945 nyarát mutatjuk meg, és az eredeti történetben is. Ez egy ilyen átmeneti időszak. A régi rend már nincs, az új rend még csak kiépülőben, és ezek a kis mikrotörténetek egy falu életében megmutatják, hogy hogyan fordul át egy társadalom, hogyan alakul át egy társadalom, hogyan manipulálható egy társadalom mindig és mindenkor. Minden rendszerváltás története tulajdonváltások története. Alkalmasint erőszakos tulajdonváltások története. A tulajdonváltáshoz lehet diszkriminatív törvényeket hozni, de tulajdonváltások lezajlódhatnak úgy is, hogy nincsenek ilyen törvények, csak manipulálják a társadalmat és a politikai viszonyokat. Látjuk ezt nagyon sok esetben, nagyon sok helyen. A 20. századi magyar történelem az nagyon sok drámai fordulatot hozott. Úgy tűnik, hogy ez a 20. századi élményanyag az én életemben legalábbis már kitart, és valahogy ezt a perspektívát erősíti.
A film szereplői egytől egyig remekül alakítanak. A poros úton haladó két zsidó vonulása rendkívül erős. A szereplők mindegyike igazi karakterré válik. Ismét Török Ferencet halljuk.
Rudolf Péter, aki nagy sztár Magyarországon, és a sok vígjátéki szerep után végre egy szuper negatív főszerepet alakít, ugye ő a jegyző, és hát mindenki csodálja, hogy mennyire megváltozott, hogy felhízott 15 kilót, kopasz, meg ilyen bajsza van, és kalapba jár. Tényleg nagy alakítás, és hát tényleg olyan színészekkel dolgozhattam, akik ismerik a magyar színházi életet, vagy a filmes életet, tudják, hogy a legkomolyabbak, tehát Szirtessági, Szarvas József, és hát a fiatalok között is nagyon komoly új arcok vannak, a Tasnádi Bence, a Starenki Dóri, a Szabó Kimmel, szóval nagyon komoly színészgárda van. Azon túl a statiszták ugye általában a falu népe, a templomban, a mezőn, amikor ég a ház, ez nagyon nehéz, mert nagyon kevésszer kapják meg az arcukat, ők mindig csak teljes alakban látszanak, vagy tömegben látszanak, de nagyon fontos elemei egy filmnek a díszlet mellett, mert ugye az életet sugallják, és azt kell eladnunk, hogy ez egy valódi falu. Nem csak a tárgyak, amik inkább a muzealitást mutatják, tehát a korban, az atmoszférát, az élő szereplők inkább a hitelesítés figurái.
Hogyan képzelte el Szántó T. Gábor ezeket az embereket, és hogyan alakultak ők azután a film forgatókönyvében? Hogyan dolgozott együtt Török Ferenc rendezővel? Kérdeztük az írótól.
A főszereplők viszonyrendszere az szinte teljesen megmaradt. Tehát az a gerinc, amit én megírtam, az ott van a filmben, még inkább szikár lett a dialóg, tehát húztunk a dialógusokból. A két zsidó, aki visszatér a faluba, alig szólal meg a filmben tulajdonképpen. Az ő néma jelenlétük többet mond, mint sok dialógus. A viszonyrendszer az apa és a fia közt, az is ugyanaz. Tehát tulajdonképpen, ami az eredeti történetben volt, az majdnem mind úgy maradt a filmben, csak a hozzájuk írt karakterek és a filmben megjelenő új szereplők és az eredeti történetben is szereplő figurák viszonyrendszere volt az, amivel ki kellett egészítenünk az eredeti történetet.
Gördülékeny volt ez a közös munka, vagy közösen íródott, vagy külön, vagy hogyan?
Úgy íródott, hogy én írtam egy változatot, a rendező megnézte, beszéltünk róla, és ő inkább jelenetekben gondolkodott, ő egy-egy pillanatot ragadott meg, ami engem beindított az én fantáziám, és én beépítettem a történetbe, és újabb történetelemekkel egészült ki. Tehát én narratív konstrukciókban gondolkodtam elbeszélőként, ő pedig jeleneteket látott, ahogy filmesként az ő agya jelenetekre állt rá. Nekem is el kellett sajátítanom aztán ezt a filmes látásmódot, de azért én mindig szerettem tudni, hogy honnan, hová tart valami.
Nyilván gazdagodik, hát persze gazdagodik filmben egy ilyen történet, de hol érzi ön azt az igazi pluszt, amitől több filmben az ön története, mint írásban?
Mélyebbre ástunk, mint a hagyma vágásnál, amikor a rétegek alatt újabb rétegeket és újabb rétegeket talál az ember. Talán ez az élmény az, ami megfogalmazódott bennem íróként a forgatókönyvírás során, hogy mennyi minden lehet emberi kapcsolatokban, és mennyi minden tárul föl, ha több ember olvassa, értelmezi, hozzászól, gondolkodik ezekről a karakterekről, és árnyalt módon ábrázolunk egy társadalmat. Milyen viszonyrendszerek jöhetnek létre emberek között, milyen titkok feszülhetnek emberek között, amikre a film is csak utal, nem mondunk ki bizonyos dolgokat szerelmi háromszögekről, nem mondunk ki mindent arról, hogy mit tett XY-nal, de a néző megérzi, megsejti, összeáll benne a kép. Az elején elindul több történetszál, és összekapcsolódik. És ez az, ami több ember együttműködésének eredménye lehet, hogy még inkább mélyebben feltárul egy személyiség, vagy egy falu drámai viszonyrendszeres struktúrája.
Hát az írók is képekben gondolkodnak, ugye, úgyhogy egyfajta film lepörög írás közben is, de azt például el tudta volna képzelni, hogy milyen erős és milyen méltóság teljes az a vonulása, hogy ez a két szereplő.
Ez ott van az elbeszélésben is. Amikor Török Feri elolvasta az eredeti elbeszélést, akkor ez a vonulás motívum és a jegenye sor, ez nagyon erősen megmaradt benne. Tehát azok a képek, a történet nagyon képszerű. Akik olvasták, többen jelezték, hogy ők is látták benne a film lehetőségét, ezek a képek megjelennek a filmben. Természetesen nem minden úgy jelenik meg a filmvásznon, ahogy szavak szintjén egy forgatókönyvíró megalkotja, hiszen a fizikai adottságok, a forgatási feltételek limitálják a fantázia megvalósulását, de azt kell mondjam, hogy a végeredmény hű az eredeti történethez, és a bővítésekkel együtt is a szellemiségében lojális az eredeti történethez, és megőrizte azt az árnyaltságot, sokrétűséget, drámaiságot, kritikai gondolkodás, de ugyanakkor az emberi gyarlósággal szembeni nem ítélkező attitűdöt, hanem az ábrázolásnak az elfogulatlanságát és a megérteni vágyást.
Az 1945 című film lelkiismeretünk alapos vizsgálatára késztett, az emberi gyarlóságok végig gondolására. Noha a II. Világháború óta 70 év eltelt, az idős nemzedékben még elevenen élnek olyan emlékek, amelyek felelevenítik a háborút. Szülők, nagyszülők történetei is feltépik olykor a sebeket. Török Ferencnek sikerült olyan történetet vászonra vinnie, amely a maga egyszerűségében késztet az önvizsgálatra.
Az egy nagyon meglepő fordulat ennek a filmnek a történetébe, hogy elkészült, és akkor úgy nagyon féltünk, hogy mit fognak hozzászólni, mert hogy azért elég provokatív, meg úgy a magyarokat elég csúnyán tünteti föl, és hogy hát majd biztos kapunk a fejünkre. Nyilván az nagy megtiszteltetés volt, hogy Berlinbe meghívták a filmet a Berlinálére, és ott tudtuk bemutatni februárban, és külföldön elindítottuk a karrierjét. Amire hazaértünk Magyarországra, április végén a bemutatóval, addigra már tudtak róla a médiából, meg mindenhonnan. Azok a negatív reakciók, azok szinte teljesen elmaradtak, amire mi fel voltunk készülve. Sőt, ünnepelni kezdték az emberek a filmet, hogy végre valaki belemert kérdezni, és elkezdődött egy, hát először is nagyon sokan megnézték, tehát közel 40 ezer ember megnézte Magyarországon egy fekete-fehér háborús drámát, nem szokott így menni. Másfél elindult az irodalmi újságokba, a politikai lapokba, a Facebookon egy vita sorozat, egy beszélgetés, és rengeteg közönség találkozóra is elmentünk, ahol pedig tényleg, ahogy külföldön, Magyarországon is az emberek megnyíltak, és a saját történeteiket mondták el, és mindig teltházzal a város értelmisége, vagy a pedagógusok, a diákokkal együtt elkezdtek erről beszélni, és nem úgy, hogy adatok, meg nem úgy, hogy tények, hanem személyes történetek, és ez mindig nagyon fontos. Kolozsváron is többen fölálltak, és a saját sztoriaikat kezdték elmondani. Na most ez azért fantasztikus, mert ugye ezt a filmet most már 10-20 országban forgalmazzák moziba, többek között itt Romániában is. és Hollandiába, vagy akár Szlovéniába, de mondhatnám az Egyesült Államokat is, nagyon sok embert úgy érint meg, hogy a családjának a története felidéződik benne, és ezt meg akarja osztani a többiekkel. És az még nagyon meglepő, hogy például Franciaországban is, ahol bemutatják, vagy Hollandiában, sok kollaboráns országban, mint ahogy Magyarország is az volt, vagy akár Görögország, ugyanezek a problémák merülnek fel, és azt mondják a hollandok, hogy ez a mi filmünk is, ez nem csak magyar probléma. Nálunk is van ez a bűntudat, nálunk is van ez a feldolgozatlanság, és mi is szeretnénk ennek a filmnek a kapcsán ezeket a dolgainkat rendbe tenni. Összeköt minket az ős bűn, tehát hogy hiába volt mondjuk Nyugat-Európában egy egyenes kapitalista, demokratikus fejlődés utána, nagyon kevés helyen kezdődött el erről az igazi kulturális beszéd, az iskolákban nehezen kerültek be a tananyagokba ezek a tények, az irodalom, a film megpróbált velük foglalkozni, de nem tudatosította a tömegekben tulajdonképpen ezt a történelmi helyzetet. Ugye a Berlinálén bemutattuk, de hát azóta már 30 fesztiválon voltunk, kaptunk vagy 15 díjat, de hát Jeruzsálemtől San Franciscon keresztül Ausztráliáig megy a film, hála Istennek, és ez az első olyan filmem tulajdonképpen, ami nemzetközi forgalmazásba került, tehát majd az HBO fogja adni itt a környező országokban februártól, és a mozik is felveszik, és ez nekem mondjuk a pályámon egy nagyon fontos, eddig is csináltam filmeket, meg sokat, meg volt sikerem, de az, hogy azért Amerikában forgalmazzák a filmemet, vagy szerte Európában, az még nem volt, úgyhogy nekem ez mindenképpen egy hatalmas lépés, meg egy nagyon fontos állomás a pályámon, és hát ezután is szeretnék még kosztümös filmet csinálni, úgyhogy azért különösen fontos volt, hogy az első ilyen nagyobb szabású történelmi filmem hogy sikerül.
Szántó T. Gábor írásainak középpontjában az emberi történetek állnak. Ahogy hallhattuk, a kisebbségekben élő problémái foglalkoztatják, de nem feltétlenül csupán a nemzeti kisebbségeké, hanem a társadalom szélére sodródott emberek sorsával foglalkozik.
Az 1945 hazatérés című elbeszélésem, ami a film alapjául szolgált, az németül már megjelent folyóiratban, Amerikában most áll szerkesztés alatt, de spanyolul is van már fordítás, úgyhogy előbb-utóbb úgyis meg fog jelenni, és megjelent egy orosz nyelvű elbeszélés kötetemben szintén ez az elbeszélés. De például a Kafka macskái című regényem az ebben a hónapban novemberben fog megjelenni Törökországban, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez az élményanyag, ez egyre táguló körökben érdekes lehet mások számára is. Meglátják benne az univerzálist, vagy kíváncsiak arra a partikuláris történetre, ami itt Közép-Európáról szól.
És például, hogyha már kisebbségekről szeret írni, akkor ilyen erdélyi története van?
Van olyan karakter az elbeszéléseimben, akinek erdélyi háttere van, ahogy például ebbe az 1945 és más történetekbe szerepel ez a bizonyos felvidéki arisztokrata, akit a lakosságcsere keretében a feleségével telepítenek át Magyarországra, és a sors tragikus véletlen folytán egy olyan kitelepítendő sváb házába telepítik, aki még egy éjszakát el kell, hogy töltsön azokkal, akiket az ő házába telepítenek. Tehát ez az egész 20. századi bonyolult közép-európai történelem megjelenik az írásaimban.
Egy kicsit helyre próbálja tenni ezeket a dolgokat, mert azért ennyi idő után is van még mit helyre tenni.
Helyre tenni nem lehet igazából. Az irodalom legfeljebb arra szolgál, hogy egyedi sorsokat felmutatva közelebb hozza az emberekhez a történelmet, amit puszta számadatokból, csaták neveiből, vagy egy ráillesztett névről, hogy holokauszt, vagy kommunista diktatúra, nem lehet átérezni. Tanulni lehet róla, de megérteni, együttérzéssel közelíteni az áldozatokhoz, az emberi törékenységhez leginkább úgy lehet, ha művészeti alkotásokon keresztül egyedi sorsokkal szembesül az ember. Bennem nyilván az átlagnál jóval nagyobb érzékenység van ezekre az élményekre, és ezért írok ilyesmiről, akár diktatúra működési mechanizmusáról, vagy a diktatúra áldozatairól, akár a kisebbségi létélmény különböző aspektusairól írok, de a kisebbségi élmény, mint ahogy mondtam, nálam több rétegű. tehát az ember egyszerre lehet egy etnikai kisebbség része, egyszerre lehet kisebbségi a saját családjában, mondjuk akár egy elnyomó családban, amit nagyon sokszor ismerünk, és a civilizáció maga bizonyos értelemben hasonló elnyomás alá helyezi az emberi ösztönöket, és meg kell találnunk a harmóniát, kompromisszumot kötni önmagunkkal, a bennünk lévő ösztönökkel és a civilizációval. Tehát ez a sokrétegűség, azt gondolom, hogy ezért keltenek figyelmet ezek az írások. Fikciós történeteket írok, de amikor történelemről írok, értelemszerűen használok történelmi forrásokat, és hiteles akarok lenni, tehát hűséges történelmi eseményekhez. Van olyan, hogy a történelmi háttérbe beleírok egy sorsot, egy családot, egy karaktert, és van, amikor egy történelmi esemény, például a lakosságcserét akartam megírni. Abban a novellában, egyébként az a cím, hogy a leghosszabb éjszaka, amit az előbb említettem. Vagy az 1945 hazatérése egy konkrét történeten alapul, hanem a történelem, mint egy kulissza ott van a háttérben, de a figurák, akik fikciós figurák, ezzel a történelmi helyzettel kell, hogy viaskodjanak.
És ezeket a nagyon emberi vonatkozásokat, ez is a beleérzés, mert ezt nem lehet a levéltárból kikutatni.
Az az írói feladat, hogy ilyen emberi karakterekkel ruházunk fel olyan figurákat, akik belekerülnek a történelmi szituációba, és így több dimenzióvá tegyük őket, mert miközben részei vagyunk a történelemnek, azon közben a saját személyes életüket éljük a magunk kiszerűségével, vágyaival, kudarcaival, és az ember ilyen több rétegű lény.